Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Évtizedes hagyományokkal ment szembe az Európai Parlament baloldali része a bizottsági vezetők megválasztásánál. Politikai megfontolások kerültek előtérbe az eddigi szabályokkal szemben. Mindjárt jövök a részletekkel. De előtte arról, hogy kicsoda Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnökjelöltje ezen a héten az EP képviselőket és frakciókat igyekezett meggyőzni, még mielőtt jövő héten szavaznának róla. Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét kérdezem.
Sokan fanyalodnak amiatt, hogy ő egy védelmi miniszter, tehát csak egy miniszter, és valóban ő lesz a legendás Zöller óta az első olyan bizottsági elnök, nem csak az első női bizottsági elnök, ha megválasztja az Európai Parlament természetesen, hanem az első olyan bizottsági elnök is, aki nem volt korábban miniszterelnök vagy államfő. Tehát ilyen szempontból változás van. És sokan fanyalognak, hogy lehet az, hogy egy védelmi miniszter.
Sőt, tehát hogy bocsáss meg, hogy közbevágok, valaki azt is mondta, hogy Bismarck akkor most lehet, hogy dörzsöli a tenyerét, hogy egy németországi védelmi miniszter fogja irányítani kvázi Európát.
Igen, csak ugye ez a Németország különösen védelmi politika szempontjából törpének számít Európában és a világban, éppen a másik világháború következményeként, ezt persze Bismarck nem nagyon tudhatta akkoriban, tehát ilyen szempontból Bismarck szerintem csak maximum az egyik tenyerét dörzsölhetné, de azért itt ugye nyilván arról van szó, hogy azért ettől függetlenül ugye, hogy neki hogyan teljesített védelmi miniszterként, mert éppen ragyogók, nem éppen kitűnő osztályzatot kapott, amennyire ugye egy-két szarkasztikus megjegyzés ugye a jelölése után közölte, hogy na, ennek leginkább a Bundeswehr, a német hadsereg fog örülni, hogy Brüsszelbe teszi át a székhelyét, de ennek ellenére azért nem Málta, és még nem is Finnország védelmi miniszteréről van szó, Németország, amik mégiscsak egy nagyon fontos ilyet uniós tagállam, védelmi politikai szempontból kevésbé, de változóban van a szerepe, és ebben von der Leyennek is van valami köze. Tehát nagyon, például én azt hiszem az egyik következmény, várható következmény az lesz, hogy mivel szinte szívügyének tekinti a közös védelmi politikai uniót, a védelmi uniót, valószínűleg ezen a területen rá is fog erősíteni.
De érdekes, hogy azt mondtad, hogy nem teljesített jól, mégis ő a legrégebben szolgáló miniszter Merkel kormányaiban.
Igen, ugye azért látni kell, különböző, ugye Merkel különböző kormányaiban, gyakorlatilag azóta van ő is a kormányban benn, amióta Merkel kancellár, nagyon közel áll Merkelhez, az legalábbis nem közel állt eddig. Ha megnézzük addig, hogy miniszterisége elég vegyes képet mutat, mert lehet, hogy védelmi miniszterként nem villogott, különösképpen viszont kifejezetten jó nyomokat, szépen jó emlékeket hagyott mindenkiben, családügyi és foglalkoztatásügyi miniszterként annak idején. Tehát azért azt mondom, hogy vegyes felvágott, hogy így fogalmazzak, de az tény és való, és ez nagyon sokat jelent, hogy Merkelnek mindvégig élvezte a bizalmát, és ezért élek a gyanúperrel, egyébként ezt német szakértő kollégáim is megerősítették, hogy ha nem is lesz Merkel báb, mert ez Merkelnek sem kifejezetten érdeke, hogy egy bábot küldjön Brüsszelbe, és az is jelzi, hogy Macron és Donald Tusk is egyébként nyitottan fogadta őt, tehát sőt Macron ugye javasolta is, tehát nem úgy kell képzelni, hogy akkor egy báb lesz, akik majd Berlinből zsinóron fognak mozgatni, ennek ellenére szerintem kifejezetten a politikai gondolkodására kifejezetten hathatott ugye Angela Merkelnek a politikai nézetei hathattak. Például orosz ügyekben, ez is egy fontos kérdés, ugye Merkel bepozicionálta magát középre gyakorlatilag, szinte a mértani középre, ami azt jelenti, hogy sokkal keményebb, mint számos délnyugat-európai ország Putyinnal szemben, ennek ellenére nem éri el azt a keménységet, amit a lengyelektől és a baltiaktól láthattunk. És ez szerintem, amennyire én tudom, Ursula von der Leyennek is az irányvonala lesz, például orosz ügyekben. Más ügyekben is, én úgy gondolom, jogállamisági kérdésekben is például nagyon hasonló húrókat fog, és migrációs ügyekben is esetleg pengetni, mint a német kancellár, de tegyük hozzá, ő átteszi a székhelyt Brüsszelbe, és ezzel nyilvánvalóan nem folytathatja a német politikának a prioritásait, nem tudja kivetíteni azokat. Ezt meg kell majd nyilvánvalóan tanulnia, állítólag nagyon gyorsan tanul, nagyon nagy meggyőző erővel rendelkezik, és nyilvánvalóan az lesz érdekes, hogy a következő napokban mit fog ígérni a különböző európai parlamenti frakcióknak, annak érdekében, hogy megválasszák.
Említetted, hogy Bismarck maximum a félkezét tudja dörzsölgetni, de az őt erőteljesen támogató visegrádiak vagy az olaszok mennyire dörzsölik mind a két tenyerüket, ugyanis a másik érv azzal szemben, amit te is említettél, hogy nem volt még miniszterelnök, az pontosan az, hogy talán tapasztalatlan, gyakorlatlan. Nem állhat elő az esély, hogy meg lehet vezetni, vagy esetleg egy könnyű falatnak bizonyul idézőjelbe az európai állam és kormányfők többsége számára?
Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül. Az biztos, hogy a tekintélyt ki kell vívnia, különösen az állam és kormányfőknél, hiszen védelmi miniszter nem tekintik ugye egyelőnek, de ami nagyon fontos, ugye egyrészt német, másrészt Macron javasolt, és harmadrészt ő nem az őt az Európai Tanács jelöli. Ugye Európai Tanács egyébként mindig az Európai Tanács jelöli a miniszter, az Európai Bizottság.
De július 15-én az Európai Parlamentnek is azért áldását kell adni rá.
Így van. Mindig az Európai Tanács jelöli, és az Európai Parlamentnek kell megválasztania. Viszont 5 évvel ezelőtt az Európai Tanács készen kapta Jean-Claude Junckert, őt az Európai Parlament jelöltjének lehetett igazából tekinteni.
Ő volt az akkori spitzenkandidát.
Így van, az volt a csúcsjelölt akkoriban, és megnyerte azt a néppárt, és a néppártnak a jelöltjét. Nagyon sima út vezetett akkor Juncker számára a bizottsági elnöki székbe. Most ugyanez nem mondható el, ha úgy tetszik, akkor Ursula von der Leyen, ő az Európai Tanács termékének mondhatja magát, és a következő napokban pont arra kell törekednie, hogy elhitesse azt az Európai Parlament sokszor kétkedő frakcióival, hogy ő nem az Európai Tanácsnak lesz az embere, hanem az Európai Parlamentet is, a programját, a szíve ügyének fogja tekinteni. Egyébként valószínűleg így lesz, nem fog változni a helyzet különösképpen a Barrosóhoz és Junckerhez képest. Ugyanaz a folyamat játszódik le, hogy miután kettős többséget kell elérnie egy jövendőbeli bizottsági elnöknek, ahhoz, hogy megválasszák, ezért az Európai Tanács felé és az Európai Parlament felé is eléggé hitelesnek kell lennie, és szolgálatnak késznek kell lennie, legalábbis az elején.
Ugye a műsorban is beszéltünk, és sok fórumon is elhangzott már, hogy a mostani európai vezetők mindegyike nyugat-európai, méghozzá majdhogy nem a mainstream államokból származik az összes. Mennyire tudja mondjuk adott esetben képviselni a keleti vagy a V4-es érdekeket, például Ursula von der Leyen?
Ursula von der Leyennek nagyon is a fejében lesz az, hogy a közép- és kelet-európai nem kaptak fontos beosztás posztot az osztozkodáskor. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik kiindulópont lesz, és mindent el fog követni annak érdekében, hogy valamilyen szempontból kompenzálja őket. Ezért arra lehet számítani, hogy a saját ugye, hatáskörében, az Európai Bizottságon belül ugye egy alelnöki poszt legalább a közép- és kelet-európaiaknak fog menni, ha nem több is. Az érdekes lesz majd megnézni, hogy a portfóliók a különböző tárcák elosztásakor mennyire lesznek fajsúlyosak az, hogy a közép- és kelet-európaiaknak jutnak. Nem mondom azt automatikusan, hogy a közép- és kelet-európaiak ezek után fogják kapni a fontosabbakat, de szerintem erre ügyelni fog majd Ursula von der Leyen, hogy legalábbis ne panaszkodhassanak utána, ne érezhessék úgy, hogy őket ezúttal is másodszor is kihagyták. Ennek ellenére azért érdekes kontinuitásra, folytonosságra és figyelemre fel kell hívnom a figyelmet. Nagyon érdekes lesz azt megnézni majd, hogy vajon például az a Martin Selmayr lesz, marad-e az Európai Bizottságnak a főtitkára, aki ugye német bajor, akit gyakran azzal, amiatt kritizáltak, amiatt bíráltak, hogy igazából nem is Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnöke, hanem ő volt az árnyék elnöke, hiszen olyan nagy informális hatalmat épített ki szürke eminenciásként. Valószínűleg ez a hatalma talán nem lesz már olyan erős, de ennek ellenére egyelőre, hogy az Európai Bizottság száfolták azt a közhiedelmet, hogy nem lehet ugyanaz a nemzetiségű az Európai Bizottságon belül a főtitkár és az elnök. Ebben a pillanatban úgy tűnhet, hogy akár Selmayr is maradhat a posztján, és már pedig ő tudjuk, hogy önnekinek merős prekoncepciói vannak a közép- és kelet-európaiakkal kapcsolatban is. Tehát én azt mondom, hogy a közép- és kelet-európaiak szempontjából várhatók nyitási törekvések von der Leyennek a részéről, ugyanakkor szerintem a kontinuitás, a Juncker bizottság kontinuitása szerintem egyes politikai témákat illetően és az általános irányvonalat illetően is elég úgy tűnik, hogy nagyon nagy különbség, ébe kiáltó különbségek nem lesznek a két európai bizottság között.
Ugye július 15-én választhatja meg adott esetben az Európai Parlament az Európai Bizottság leendő elnökét, és mikor lép hivatalba?
Papírforma szerint, ha minden simán zajlik, és ami azt jelenti, tehát gyakorlatilag, hogy egy jövő héten az Európai Parlament miniszter megszerzi az abszolút többséget, a német, jelenlegi német védelmi miniszter, akkor az azt jelenti, hogy november 1-jével felállhat az új Európai Bizottság, tehát az új biztosi testület. Addig természetesen még a tagállamoknak jelölniük kell biztosokat. Először is Ursula von der Leyennek kell eldönteni, hogy kit milyen posztra száll, és utána következnek a parlamenti meghallgatások, amelyek azért valljuk be őszintén elég izgalmasnak tűnnek. Mindig is előfordult az, hogy az Európai Parlament talált 2-3 olyan jelöltet, akiken keresztül nyomást tudtak gyakorolni a bizottsági elnökre is, akit akkor már megválasztanak annak érdekében, hogy változtasson, hiszen ne felejtsük el, az Európai Parlamentnek lehetősége lesz arra, hogy a bizottság egészében megmondja a bizalmat, illetve nem szavazza meg. Ezért van az, hogy például, ha egyetlen egy gyenge láncot is találnak majd a biztosi testületben, akkor az éppen elég év lehet ahhoz, hogy nyomást gyakoroljanak az Európai Bizottság következő elnökére, hogy változtassa rajta.
Gyévai Zoltánt a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.